Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Füriyes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Bemutatták a portfólió.
Köszöntöm a hallgatókat.
Bemutatták a portfólió konferenciáján a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, aminek az a célja, hogy 2040-ig már csak 19 év 80%-kal növelje az elővárosi vasútvonalakon utazók számát. Nem kispályás elképzelés. Hogy épül egymásra ez a menetrend?
Igen, én ennél még talán ambiciózusabban is mernék fogalmazni. A nagyon konkrét négy céljának, én azt mondom, ennek a vasúti stratégiának, hogy Budapest és az agglomeráció térségében, itt arról is beszéltünk ezen a konferencián, hogyha valaki felrajzolja azt a térképet, hogy mekkora az a térség, amelynek a lakói, amelynek települések, városainak, községeinek a lakói szerves napi kapcsolatban vannak Budapesttel, akik életvitelszerűen kapcsolódnak Budapesttel, mert a lakók közül, a települések lakói közül sokan itt dolgoznak, itt tanulnak, vagy hetente többször jönnek ide szolgáltatásokat igénybe venni, esetleg kikapcsolódni, nyilván békeidőben, akkor azt látjuk, hogy ez egy 4 milliós térség, és ennek a közlekedését kell rendbe tennünk, megoldanunk, nagyon komoly kihívások vannak. Mi azt mondjuk, hogy egy olyan stratégiát tettünk le most az asztalra, ami valóban sok év munkájával 2040-ig szól, elérni azt, hogy minden elővárosi vasútállomásról óránként legalább 4 vonat induljon Budapestre, tehát negyed óránként minden településről vonattal be lehessen jönni Budapestre, hogy ezek a vasútvonalak új átszállási kapcsolatok megteremtése által is legalább minden településről legalább 3 metróvonalat keresztezzenek, és a vasútról metróra át lehessen szállni, hogy Budapesten belül is könnyen lehessen közlekedni, hogy nőjön duplára, nem is csak 80%-ával, az elővárosi utazások száma az a mai 500 ezerről nőjön a duplájára, jóval többen vegyék igénybe a vasutat naponta, és mindezt egyetlen egy bérlettel vagy jeggyel lehessen megtenni, tehát egy tarifa közösség jöjjön létre, és ma arról beszéltünk, hogy ez hogyan lehetséges.
Ez kell ahhoz, hogy legalább annyian üljenek vasútra az agglomerációban, arányaiban, mint ahányan a budapestiek ezt teszik?
Hát Budapesten belül ma a vasút érthetően nem közlekedési eszköz, úgyhogy a Budapesten belüli emelkedés a mi forgalmi modellezéseink szerint az a 4-szeres lenne. Tehát mi szeretnénk azt, hogy Budapesten belül is elég nagy a város hozzá. Ha rendbe tesszük a vasutat, nyilván ez korszerű megállóhelyeket, állomásokat, korszerű, komfortos, pontos, megbízhatóan kellő sűrűséggel közlekedő vonatokat jelent, hogy Budapesten belül is legyen közlekedési eszköz. Mi az igazi kihívás? Az igazi kihívásnak mi azt tekintjük, és ebben én azt hiszem, hogy van egy szakmai konszenzus, hogy ma békeidőben, munkanapokon a külső budapesti kerületekből, tehát a külső városrészekből és az elővárosokból együttesen 1 millióan autóval jönnek be tanulni, dolgozni, szolgáltatásokat igénybe venni naponta Budapest belső részeibe. Ezt már most se bírja nagyon a város, ráadásul azt látjuk, hogy az agglomeráció lakosság száma, ami egyébként egy örvendetes dolog is lehet, folyamatosan nő, tehát a következő években is többen költöznek ki, illetve be, mert már különböző vidéki településekről az agglomerációba, és azt is látjuk, hogy az elmúlt nem egészen 10 évben 36%-kal több lett, mert a gazdaság növekszik, az embereknek több a jövedelme, ami jó dolog, 36%-kal nőtt a gépkocsik száma, amiket nyilván használnak, azért vásárolják az emberek. És ezt a terhelést Budapest már nem bírja, ezért vannak a dugók, a mi céljaink egyszerűek, mindenki gyorsabban, kényelmesebben jusson célba, kevesebb legyen a dugó, és tisztább a levegő, és egyetlen egy alternatívája van az egyéni közlekedésnek, az autós közlekedésnek, a kötött pályás közösségi közlekedés. Nekünk azt kell elérnünk, hogy többen használják ezt a kötött pályás közösségi közlekedést, a vasutat, ezért kell modernizálni. Ez bánt, tehát azt kell megcsinálnunk, amit a németek Münchenben 1972-ben átadtak. Tehát az a kérdés, hogy ha itt 2040 ennek a stratégiának a vége, lépésről lépésre haladnánk, hogy 70 évvel később képesek vagyunk-e arra, amire München 70 évvel korábban képes volt.
Egységes rendszerben kívánják kezelni a vasutat, tehát a MÁV eszközállományát, a híveket, ami most már oda tartozik, a Budapesten belüli kötött pályás villamosokat, meg a metrót is, tehát ez egyben van?
Hát olyan értelemben nincs egyben, hogy természetesen a fővárosi közlekedés önállósága, tehát a BKK, BKV önállósága, az fönn kell, hogy maradjon, azt eszeágában sincs senkinek megkérdőjelezni. Azt, hogy össze kell hangolni a mainál sokkal jobban a MÁV által működtetett elővárosi vasutat és hévet, és a budapesti közösségi közlekedést, meg a volán buszok közlekedését, és a tarifa közösséget végre valahára meg kell csinálni, és egy ilyen regionális szemléletben kell tekinteni erre a 4 milliós város térségre, aminek a szíve közepe Budapest, de Budapest lakosságánál még nagyobb számú lakosság lakik Budapest körül, aki, hadd használjam ezt a kifejezést, naponta használja, tesz hozzá Budapest ez a munkájához a tanulmányaival, ezt nyilván el kell érnünk.
2040 az nem egy végtelenbe vesző időpont, ha szerencsénk van, azt még meg fogjuk mi is érni. Mivel kell ezt a munkát elkezdeni? Pályaépítéssel? Jármű flotta korszerűsítéssel? Mivel?
Maga, ugye egyrészt talán az jó hír, hogy a munka elkezdődött, tehát itt nagyon nagy számban érkeznek, ugye, és érkeztek vasúti kocsik már az elmúlt években is. 123 flört és 40 KISZ vonatnak a beszerzése történt meg, ezek már mind közlekednek az elmúlt évek munkájának köszönhetően. Azt is látjuk, én beszéltem arról is, hogy ez érthetően fontos kérdés mindenki számára, hogy jó, reális-e, amiről mi beszélünk. És én néhány dologgal próbáltam alátámasztani, hogy ez igenis reális, és lehetséges, hogy így azzal is járna ez a stratégia, hogy naponta 115 ezer ember autó helyett a közösségi közlekedést, az elővárosi vasutat válaszza. Nyilván ez egy tisztább levegőt és kevesebb széndioxid kibocsátást, tehát a klímacélokat is lehetővé tenni, és a légszennyezettség sajnos Budapesten komoly probléma, tehát ezt is ennek az orvoslásában, és egész egyszerűen kényelmesebben, könnyebben lehetne bejutni a város belső részeibe. De a realitását illetően, és hogy meg is kezdődött a program végrehajtását, vannak konkrét tapasztalataink. Az esztergomi vonalat 2010-ben adták át felújítva. Ennek az utas száma azáltal, hogy a pálya, az állomások és maguk a vasúti szerelvények korszerű, új, modernizált eszközök lettek, és egy európai körülmények között lehet utazni, ennek köszönhetően 107%-kal nőtt az utasforgalma, vagyis megduplázódott. Igény lenne rá az emberek, hogyha mi biztosítjuk a feltételeket, akkor használják a vasutat úgy, ahogy világszerte, és azt is el lehet mondani, hogy mondjuk az esztergomi vonalnál duplájára nőtt, több mint duplájára a forgalom, a felújított székesfehérvári vonalon is egy majdnem duplázódás, 76%-kal nőtt a forgalom, de azt is látjuk, hogy ezek ráadásul nőttek volna jobban is. Ma az esztergomi vonallal például az történik, hogy a vonatok egy része nem tud bejönni a nyugatiba, mert Budapest belső részein annyira rossz már a pálya, és olyan szűkek a kapacitások, és a fejpályaudvarok olyan állapotban vannak, hogy nem képesek fogadni a kijebb felújított vonalakon közlekedő több vonatot, és az esztergomi vonal vonatjainak egy része Angyalföldig tud csak bejönni, és vissza kell fordulnia, mert a nyugati nem képes fogadni, tehát egy külön rész foglalkozik ebben a stratégiában a fejpályaudvarok elavult és szűk kapacitást jelentő állapotával.
Alagút a fejpályaudvarok között, hogy átmenő pályaudvarok legyenek?
Hát beszél a stratégia arról, hogy Budapest, tehát hogy mi hálózati megközelítésben a szinergiák kihasználását biztosítandó terveztük meg ezt a stratégiát, és az a cél, hogy a lehető legtöbb kapcsolat jöjjön létre a különböző közlekedési módok között, aki kívülről jön, az vasúttal is tudjon a legtöbb helyre eljutni, de a lehető legkönnyebben szálljon át metróra, villamosra Budapest szélén, és aztán a belső részein is. Budapest kötött pályás közlekedésnek, vagy vasúti közlekedésének egyik legjelentősebb problémája az, bocsánat, az átjárhatóság. Tehát Budapest vasúttal szinte átjárhatatlan, és ez egy nem csak budapesti probléma, ez problémát jelent az elővárosokból, hogy keleti-nyugati irányban a Dunán nem lehet átmenni, vagy nagyon nehezen Budapesten. Az országos távolsági közlekedésnek ez egy szűk keresztmetszet, de ennél többről is beszélünk, mert a transzeurópai vonalak is jó néhány átmegy Budapesten, keresni az útját, és hát talán sokan nem tudják, hogy az egyetlen egy pont, ahol ma Budapest átjárható, így kelet-nyugati, nyugat-keleti irányban, mondom, elővárosi közlekedés, távolsági magyar közlekedés és transzeurópai vonalak tekintetében, az a déli összekötő híd, ahol eddig összesen kettő vágánypár volt, és akkor még a személyforgalmon kívüli teherforgalomról nem is beszéltem. Ma a tehervonatoknak átlagosan 70 percet kell állniuk csak azért, mert előre kell engedni a személyforgalmat, az ugye menetrendhez kötött, így is túl sok a késés, és vesztegelnek a tehervonatok, mert nem tudnak Budapesten átmenni, és ezért az átjárhatóságát Budapestnek a Dunán való keresztezést azt mindenképp lehetővé kellene tenni, és mi azt mondjuk, hogy üssünk több legyet egy csapásra, tegyük meg azt, amit megtettek már Münchenben, megtettek Bécsben régen, megtettek Varsóban sokkal régebben, 1930-as években épült ott meg a vasúti alagút, és Prága ugyanazt tervezi, amit mi most. Most ahol velünk összehasonlítható hozzánk közeli európai központokat neveztem meg, de sorolhatnánk a városokat Európában, ahol az, hogy a fejpályaudvarok helyett, ami zsákutcát jelent szükségszerűen, ezeket egymással összekötik és átmenő pályaudvarokká alakítják át, amivel egyébként rengeteg a város értékes pontján, rengeteg terület felszabadul egyéb fejlesztési célokra, és sokkal jobban összekapcsoltak a közlekedési hálózatok. Ezt javasoljuk, hogy ezt Magyarországon is, Budapesten is teremtsük meg. Ezt a célt egyébként az Európai Unió nagyban támogatja. Az egész vasút stratégiával kapcsolatban azt lehet mondani, hogy ami nyilván ez nem kevés pénz, de ez az Európai Unió céljaival, politikáival teljes egészében összhangban van. Az EU részt vett ennek a vasút stratégiának a kidolgozásában. Az Európai Unió bizottsága ezt jóvá fogja hagyni, ami azért fontos, mert innentől kezdve az Európai Uniós finanszírozásban zöld lámpája lesz ennek a vasút stratégiának.
Azt is látom, hogy nyitva van még a véleményezési lehetőség. Várják még agglomerációból Budapestről a véleményeket? Ugye nem ma kezdték a tervezést, az agglomeráció egyébként lelkesedik ezért?
Hát érthetően kétféle magatartás van, amit én teljesen megértek. Az egyik az az, hogy egyrészt persze lelkesedik, és mindenki azt mondja, hogy milyen jó lenne. A másik pedig, amit mondom, én teljesen megértek, hogy azt is mondják, hogy de sok ilyet láttunk már. Láttunk már sok tervet, a padlás teli van jobbnál jobb tervekkel. Én is elmondtam a konferencián, hogy közös munkákon Rubik Ernőtől, ugye a bűvös kocka, Rubik kocka föltaláljától egyszer én is azt tanultam, hogy azt mondta nekem, hogy Balázs, nem az a nagy dolog, ha valakinek van egy jó ötlete, mert jó ötlettel teli van a padlás, az a nagy dolog, hogyha jó ötletből valóság lesz, és valaki meg tudja valósítani. Tehát természetesen van egy szkepszis a szakmában, az önkormányzatokban, a lakosságban, hogy jó-jó, mondtak már nekünk sok mindent. Erre mondtam én el azt, hogy három dolgot tudok a program hitelessége oldalán letenni, vagy három dologra hívom fel a figyelmet. Az egyik, hogy reális, amit mondunk, mert ezt az előbb idéztem a számokat, tehát ahol megcsináltuk, esztergomi vonal, székesfehérvári vonal, ahol rendbe lett téve a vasút, ott azonnal duplázódott a forgalom, tehát kiderül, hogy igenis európai körülmények között, természetesen érthetően, hiszen a világban mindenütt így van, használnák az emberek a vasutat a közlekedésre, jó színvonalat kell biztosítani. A második kérdés a realitás tekintetében a pénzkérdés. Ez egy 20 év alatt 2000 milliárd forintos, tehát nem kis összegről beszélünk. Ugyanakkor azt is el tudtam a mai konferencián portfólió rendezvényen mondani, hogy az első 10 évre szükséges 1500 milliárd forint már biztosított, és hogyha megnézzük, hogy, és el is kezdtük a végrehajtását ennek a programnak, ugye a déli körvasútra nem sokára zárul a megépítésére a közbeszerzés, szintén idén zárjuk a hévjárművek, 54 vadonatúj légkondicionált alacsony padlós környezetbarát hévkocsi, beszerzését, tehát zajlik a munka, Esztergomot felújítottuk, az esztergomi vonalat, székesfehérvári vonalat is, hogy a következő 8 évben, tehát 2027 végéig az Európai Uniós zsebekben, amit Magyarországon közlekedésre költhetünk, tehát az az uniós pénz, amit biztosan kötött pályás közlekedésre lehet Magyarországon költeni, ez 3400 milliárd forint, és erre a stratégiára az első évben idézőjelben csak ennek kevesebb, mint a fele, 1500 milliárd forint kell. Tehát a pénz is rendelkezésre áll, az Unió részt vett ennek a programnak a kidolgozásában, hivatalosan is el fogja fogadni, ami garancia arra, hogy a későbbi uniós finanszírozási ciklusokban a folytatást is finanszírozza majd. Tehát a pénzügyi keretei is biztosítottak ennek a programnak. És a harmadik dolog, amit a hitelesség mellett érvként fölhoztam, hogy kérjük a bizalmat, előlegezzék meg a bizalmat, és persze kérjenek bennünket számon folyamatosan, hogy végezzük-e a dolgunkat, folyik-e a munka. Az pedig az volt, hogy nem egy ilyen hagymázas vízió, aminek néhány ilyen szlogenszerű mondata föl van festve egy papírra, hanem bemutattam a konferencián, hogy az azonnali, a rövidtávú és hosszabbtávú intézkedések is részletesen megtervezettek időbeli ütemezéssel, költségekkel, 45 önálló projektet definiál ez a stratégia, tehát a végrehajtási terve is végig gondolt, Vitézi Dávid és csapatának a munkáját dicséri, ugye ők a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központban végzik ezt a munkát a miniszterelnökség háttérintézményeként, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog, jó célokat szolgál, könnyebbé teszi az emberek életét, hétköznapi életét, és az anyagi fedezet is biztosított.
Elindul a Lánchíd felújítása, de a hírt elnyomja az a vita, hogy mi mennyibe kerül. Karácsony Gergely főpolgármester szerint olcsóbb, Tarlós István volt főpolgármester szerint jóval drágább. Hogy kell azt kiszámolni, hogy olcsóbb vagy drágább, amikor a két projekt nem ugyanaz?
Hát először még, ha visszakérdezhetek, talán vehetem a bátorságot, hogy úgy fogalmazott, hogy elindul, én nem tudom, mikor indul el.
Nem azt indul el?
Hát, mai napig nem tudtak egy dátumot mondani, hogy mikor indul el. Tehát ön tud róla, hogy mikor indul el? Meg tudja mondani a... Ne, most nem számolok.
Nem, kérem, fogalmam sincs, de ha aláírtak egy szerződést, csak elindul egyszer.
Mert én is bízom, de akkor miért nem mondják meg, hogy mikor indul el? Tehát itt ezer kérdés van, az a ebben az ügyben, és én nem, hogy mondjam, bajtársias kötelezettségből nagy tisztelője vagyok Tarlós Istvánnak, sokat dolgoztunk együtt, de az a helyzet, hogy feketén-fehéren neki van igaza. És ráadásul ezt Karácsony Gergelyék is pontosan tudják, hát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, amikor tárgyaltunk a Lánchídról, ők adták nekünk azt az előterjesztést, amiben feketén-fehéren bemutatták, hogy ez még egy fél évvel ezelőtt volt, hogy a Tarlós féle közbeszerzésnek a Lánchídra eső része, amire le lehetett volna szerződni a Tarlós István által megindított közbeszerzésen, amit ugye megörökölt Karácsony Gergely, csak sajnos érvénytelenített, ott egy 21 milliárdos ajánlat jött a Lánchídra, ez feketén-fehéren a dokumentumokból kiolvasható, a főváros nekünk ezt be is mutatta, majd egy fél évvel később ugyanarra a munkára úgy kap a másfél éves késlekedés után Karácsony Gergely vezette főváros egy 26 milliárdos ajánlatot, tehát ugyanarra a munkára 5 milliárd forinttal drágábbat, hogy senki nem magyarázza meg, és a kérdésekre nem kapunk választ, hogy miért kerül ugyanaz másfél évvel később 5 milliárd forinttal többe, vajon az időveszteség, az időpocsékolás vezetette ez az áremelkedéshez, vagy más tényező van mögötte. Nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy ráadásul pont annyi valamennyivel drágul a munka, 5 milliárd forinttal meg is növelték a kivitelezőnek az előlegét. Tarlós István féle közbeszerzésen, a Tarlós féle szerződésben 75 millió forint előleget kapott volna a kivitelező a szerződés aláírásakor, amely egy 21 milliárdos munkánál, amennyi a Tarlós féle áll volt, gyakorlatilag nulla. Ehhez képest most 5 milliárddal drágábbér végeztetik el a munkát, és ezt az 5 milliárd forintot rögtön egyetlen egy csavar meghúzása nélkül, munkanélkül zsebre teszi előlegként a kivitelező. Nem értjük, hogy miért kell ezt a hatalmas előleget munkavégzés nélkül megkapnia, és azt sem értjük, hogy azt a ködbért, ami a határidőben és hibátlanul való munkavégzést hivatott biztosítani szerződéses kötbért, azt miért felezték meg Karácsony Gergelyék ahhoz képest, ami Tarlós Istvánféle szerződésben volt. Tehát nem értjük ezeket a kérdéseket, és nem kapunk válaszokat.
A közbeszerzések tanácsában nincs módja a kormány képviselőjének ezekre a kérdésekre választ kérni?
A közfejlesztések tanácsában van, és remélem, hogy kész is lesz a főváros arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, mert ezekre valamilyen választ kellene kapni.
Még a kormánytól várnak, ha jól emlékszem, az utolsó szám az a 6 milliárd forint volt. Ezt odaadja a kormány, vagy valamilyen feltétellel adja oda a kormány?
Hát nehéz helyzetbe hozott minket a főváros most ezzel, hogy nem lehet tudni, hogy miért drágult 5 milliárddal, hogy nem lehet tudni, hogy miért kapja meg, miért rakja zsebre a kivitelező munkavégzés nélkül rögtön ezt az 5 milliárd forintot előleként, és miért kellett megfelezni a kötbért. Azt se értjük, hogyha Tarlós István ugye valóban az alagutat és a váralagutat és a pesti oldal a villamos aluljárót is elvégezte, felújítatta volna, és ezt 18 hónap alatt végezte volna el, ha ez marad csak a Lánchíd, akkor az miért kell, hogy 18 hónapig tartson, tehát sok kérdést nem értünk, ezeket először meg kell tárgyalnunk a közfejlesztések tanácsában, ha más módon nem kapunk válaszokat.
Ez a feltétele annak, hogy a kormányra eső 6 milliárdot átutalják?
Én nem vagyok egy ilyen feltételszabó diktátumokat mondó képviselője semmiképpen sem a kormánynak, alkatilag is távol áll tőlem, és pláne nem a sajtó nyilvánosságán keresztül szeretek üzengetni. Én csak annyit mondok, hogy ezekre a kérdésekről beszélnünk kell, és a válaszokat meg kell kapnunk.
Mikor várják ezeket a válaszokat egyáltalán? Milyen rendszerességgel dolgozik a közfejlesztési tanács?
Naptár egyeztetés folyik, és én nagyon bízom benne, hogy februárban újra találkozunk. És mi állunk rendelkezésre.
Azt látják-e már, hogy hogy fog alakulni a főváros közlekedése, hogyha a Lánchíd felújításával egy időben a pesti alsó rakparton elindul egy csatornázási munka, magyarán ott forgalom nem lesz?
Hát ezek a forgalom szervezési kérdések, ugyanúgy, mint a Lánchíd felújítása, azt mi tiszteletben tartjuk, hogy a városháza hatásköre és a mindenkori főpolgármester felelőssége, hogy biztosítsa a város közlekedésének a rendjét, tehát itt ebben nem kívánunk beleszólni. Én nagyon bízom benne, hogy ezt átgondolják a városban.
Zajlik a Galvani híd tervezése is itt. Látják, hogy a lakosság mit szeretne, az kivitelezhető-e? Magyarán, hogy fog ez működni?
Ha megtehetem, akkor a Galvani hídat is megpróbálom ebben a kontextusba ágyazni. Tehát mondom, ha megnézzük Budapest közlekedését, akkor visszavezethetünk mindent arra, minden nehézségnek a mélyén az a kihívás rejlik, vagy az a tény, az abból fakadó kihívás, hogy naponta a külső kerületekből és az agglomerációról békeidőben, munkanapokon 1 millióan autóval jönnek be a belső városrészekbe. Ez az, ami lassan fenntarthatatlan helyzetet eredményez. Mi azt mondjuk, hogy erre nem megoldás a dugódíj, talán tudunk majd erről beszélni, most nem térek ki rá, nem megoldás a dugódíj, mi 3 eszközt javaslunk ennek a helyzetnek az oldására, egy jobb helyzet előidézésére. Az első az a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése. Itt 10 évig Tarlós Istvánnal közösen elég sok mindent tudtunk tenni, a metró, villamosvonalak, járműpark frissítése, járműbeszerzések terén. Most jön a vasút és a hév. Rendbe kell tennünk, hogy az elővárosi vasút, meg Budapesten belül is a vasút és a hév egy jobban kihasznált közlekedési eszköz legyen, és át tudjon venni autós közlekedést, egyéni közlekedést. Tehát a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése, ez a megoldás első lába. A második, itt jön a Galvani híd, hogy azért, hogy a külső városrészek között közvetlen kapcsolatok javuljanak, és ezáltal a belváros is tehermentesítődjék, csúnya magyar sággal szóval, hogy kevesebb, ne jöjjön be a belvárosba az, akinek nem kell, és elkerülhetővé legyen a belváros, és csillapodjék a belváros forgalma, ezért építsük meg a külső városrészeket egymással közvetlenül összekapcsoló hiányzó körutakat, harántúti elemeket és peremhidakat, északon az Aquincumi hidat, délen a Galvani hidat, és ez a második eleme az általunk javasolt megoldásnak, és a harmadik, hogy a külső csomópontokon pedig folytassuk a P plusz R, B plusz R parkolók fejlesztését, kapacitás bővítését, hogy lehetséges legyen a közlekedési szakkifejezéssel a módváltás, tehát bejön az utazó, egy utazók bejönnek egy ideig autóval, és egy külső csomóponton P plusz R parkolóba le tudják rakni az autót, és át tudnak szállni a jobb szolgáltatási színvonalat, kényelmesebb, gyorsabb közlekedést kínáló közösségi közlekedése, tömegközlekedése. És ebben a második csomagba illik az, hogy a Galvani hidat, ami Dél-Buda, Dél-Pest, Észak-Csepel között végső soron az M1, M7-es bevezető szakasza és a Jászberényi út között teremtene a kapcsolódó úthálózattal közlekedési folyosót, ezt megépítsük, és erről tartottunk lakossági konzultációt, bárki kitölthette a kérdőívet és javaslatokat tehetett, tárgyalunk a civilekkel, különösen egy bizonyos szakaszt, illetően a kiserdői szakaszt ott Ferencváros Vekerletelep között, és folyamatosan együtt dolgozunk a 11. kerület Csepel önkormányzatával, Ferencváros és Kispest polgármesterével.
A dugódíj kezd olyannál válni, mint egy forró krumpli, aminek a bevezetésével a másik oldalat illik szidalmazni. Pedig az egy eszköz. Mi a dugódíj ön szerint? Ki vezetheti be, ki nem, mire való?
Hát a dugódíj valóban egy eszköz, teljesen egyetértek önnel. Szerintem egy rossz eszköz, a fővárosi önkormányzat vezethetné be, mi nem támogatjuk. Ezt ha bárki kérdez, szívesen elmondjuk, ha kell, újra meg újra. Talán nem véletlen az, hogy az Európai Unió 26 fővárosából összesen kettőben van dugódíj. Ez a két főváros, ez Stockholm és Madrid, és a többi 24-ben nincs. És a hozzánk közel álló, velünk részben egybevethető Berlin, Bécs, Varsó, Prága, Pozsony egyik város sem gondolja úgy 24 másik uniós fővárossal együtt, hogy dugódíjat kellene bevezetni. Mi azt gondoljuk, hogy autóval közlekedni nem deviancia, és az autós üldözés, autósok büntetését nem tartjuk jó megoldásnak, és az adóemelést és a lakossági terhek növelését sem tartjuk jó megoldásnak, és azt sem tartjuk jó megoldásnak, hogy a politika valamilyen utopisztikus elképzelések alapján nevelje az embereket, és a közlekedés ügyében azt mondja nekik, hogy autóval járni deviancia, másképp közlekedni jó. Mondtam, hogy beszéltem arról, hogy meg kell oldanunk azt, hogy ez a nyomás, amit az 1 millió város közepe felé tartó autó, ez a nyomás, ez oldódjék, de mi olyan megoldásokat támogatunk, ami szélesíti és lehetővé teszi az emberek szabad választását, ösztönzi a szabad választást, és segíti azt a közösségi közlekedés versenyképesebbé tétele által, hogy szabad választásukból önként válasszák, mert megéri, és akkor ide kapcsolódik még ugye, amiről beszéltünk, hogy ezek külső körúti elemek, peremhidak, és a P plusz R, B plusz R parkolók számának kapacitásának növelése. Mi ezt a programot tartjuk fontosnak, és ebben egy kiemelt szerepet játszik az a vasút stratégia, amit ma bemutattunk, hogy jó irányba alakuljon Budapest és térségének közlekedés.
Nem is kalkulálnak, nem is számolnak a dugódíj esetleges hatásával. Ez a Galvani híddal kapcsolatban merült föl egy héttel, két héttel ezelőtt talán.
Nem, ugye, ha jól emlékszem, akkor talán a Budapest Fejlesztési Központot próbálták meg belerángatni a dugódíj vitába, és azt mondani, hogy lám, ők akarnának dugódíjat a kormányzat egyik intézményeként, egy fontos kiemelt intézményünk, ugye Vitézi Dávid vezetésével a Budapest Fejlesztési Központ, mire hát ők nagyon tisztességesen elmondták, hogy bocsánatot kérnek, de a főváros kérte, hogy a budapesti önkormányzat mobilitási tervében lefektetett különböző lehetőségeket is modellezzék le, és a fővárosi önkormányzat, én nem akartam ezt idehozni, de ha már szóba került, a fővárosi önkormányzat dokumentumában, úgynevezett mobilitási tervében szerepel a dugódíj, ezért tettem én azt a javaslatot a főpolgármester úrnak, hogy zárjuk le a dugódíj vitát. Most különösen könnyű helyzetben van, hiszen a járványügyi veszélyhelyzet miatt ő egy személyben gyakorolja a közgyűlés jogköreit, tehát egész egyszerűen kezébe vesz egy tollat, és kihúzhatja mobilitási tervből a dugódíjat, én azt javasoltam neki, hogy ezt tegye meg, és akkor senkit sem tudja dugódíjjal riogatni a budapestieket.
A főpolgármester azt mondja, hogy a kormány megsarcolja a fővárost, és a fővárosnak nem sok lehetősége marad, de nem mennek bele abba az utcába, hogy szolgáltatásokat szüntessenek, vagy korlátozzanak, mert ebben nem mennek bele. Sarcolja a kormány a fővárost?
Hát ebben van közöttünk egy vita, ami azt gondolom, hogy önmagában nem baj, nincs demokrácia vita nélkül, és mindig elmondom, hogy a Magyarországon két intézményes szereplő van, akinek kutya kötelessége Budapest fejlesztése, ez 150 éve így van, a mindenkori nemzeti kormány és a mindenkori városvezetés, most pedig 19-ben a budapesti választók létrehoztak egy politikai társbérletet, a szabadon választott jobbos kormány mellé választottak egy baloldali városvezetést, nekünk pedig kutya kötelességünk törekednünk a párbeszédre és az együttműködésre, és ebbe beleférnek a viták is, demokrácia nincs vita nélkül, a vitáktól nem félni kell, hanem vállalni kell, és érvekkel le kell folytatni őket. Én számokat tudok mondani, én számok alapján nem értek egyet ezzel a főpolgármesteri állítással.
Mivel tudja pótolni a főváros az iparűzési adó csökkenésének bevételét, a ingyenes parkolási bevételkiesést, a szolidaritási adókulcsának változását?
Az első kérdés akkor, vagy az első vitapont, hogy rosszul áll-e a főváros. És hozzátéve azt, hogy ma mindenkinek nehéz a koronavírus miatt. Jött egy teljesen váratlan helyzet, ami mondjuk a magyar államköltségvetésén ütött egy 3000 milliárd forintos lyukat, egy csomó elmaradó bevétel, döntően adóbevételek, és egy csomó előre nem tervezett váratlan egészségügyi és a gazdaság újraindításáért szükséges kiadás, munkahelyek megmentéséért, kis- és középvállalkozások megsegítéséért sorolhatnánk azokat a kormányzati intézkedéseket, amik természetesen pénzbe kerülnek, de ilyenkor ez a kutya kötelességünk, hogy megpróbáljunk a vállalkozásoknak és a családoknak, a munkavállalóknak segíteni. És ezt a csekket, ezt nem lehet benyújtani a koronavírusnak, ezt csak közösen tudjuk kigazdálkodni, közös teherviselésre van szükség, és az államnak is, a kormányzatnak, meg az önkormányzatoknak is el kell fogadniuk, hogy elsősorban az ő nadrágszíjukon kell húzni, azért, hogy tudjunk segíteni a vállalkozásoknak, a családoknak, a munkavállalóknak. És én azt mondom, hogy még ezzel együtt sincs rossz helyzetben Budapest. Azt is szoktam mondani, hogy a főpolgármesternek nem velünk van vitája, hanem a Moody's amerikai pénzügyi intézettel, aki az egyik legelfogadottabb közgazdasági intézet a világban, és ő szeptemberben kiadott egy jó bizonyítványt a fővárosi önkormányzat gazdasági költségvetési helyzetéről, és fölminősítette a főváros költségvetési helyzetét stabilról pozitívra, és szó szerint azt mondta a jelentésében, hogy egy ítésálló, teherviselő helyzetben van a fővárosi költségvetés, és akkor hogy néhány számot mondjak, hogy miért juthatott a Moody's is erre a nem akarok itt túl sok számmal dobálózni, de azt látjuk, hogy ennek a negyedévnek, amiben a Moody's is kiadta a jelentését, a szeptemberben zárult negyedévnek a végén, az új adatok most fognak kijönni februárban, a magyar államkincstár közhiteles nyilvántartása szerint a fővárosnak van 90 milliárd szabadon felhasználható készpénzállománya, van 134 milliárd forint megtakarítása állampapírokban, a kormány által van egy korábban jóvá hagyott le nem hívott szabadon felhasználható 61 milliárdos hitelkerete, amit járműprogramra, közösségi közlekedésre is tud fordítani, és hogy a kormány segítsen még ezeken felül is, tettünk egy ajánlatot, remélem, hogy el fogja fogadni a főváros, hogy 60 milliárd forint értékben a kormányzat átvállal, magára vállal a fővárosi önkormányzat helyett, a fővárosi önkormányzattól jelentős budapesti városfejlesztési beruházásokat, hogy ezzel is tehermentesítsük a fővárosi büdzsét. Mondhatnám azt, hogy mennyivel növekszik az idei költségvetésben a fővárosi önkormányzatok állami működési támogatása. Jelentős növekedés van, 12 milliárd forintot kapnak a közösségi közlekedés működtetésére, egyetlen egy más település sem kap Budapest, vagy Magyarországon, pedig már máshol is járnak buszok, villamosok. Tehát folytathatnánk. Ez egy vita, én számokkal próbálok érvelni, hogy nem olyan szegény az eklézsia, mint amilyen szegénynek mondják.
Min múlik az ön szerint, hogy a főváros elfogadja-e ezt a 60 milliárdos ajánlatot, vagy nem fogadja el? Mert egyelőre úgy tűnik, hogy a főváros nem fogadja ezt el.
Én optimistább vagyok, tárgyalunk, és nagyon bízom benne, hogy közel a megegyezés. Hát ha nem fogadná el, az azt jelenti, hogy még jobban állnak, mint mi gondoljuk, és nem tartanak igényt a segítségre. Én azt gondolom, hogy ebben meg fogunk egyezni. És a számokhoz még egy megjegyzés, hogy hát nagyon nehéz, és próbálok tiszteletteljesen fogalmazni, de nagyon nehéz elfogadni annak a folyamatos panaszkodását, miközben azt gondolom, hogy az emberek nem panaszkodást, kifogáskeresést várnak a politikusoktól, hanem megoldásokat. Szóval nagyon nehéz elfogadni a folyamatos panaszkodást és kifogáskeresést, amikor azt látjuk, hogy ugyanakkor pedig a főváros pazarol, és nehéz annak segíteni, aki pazarol, és két kézzel önti ki a pénzt az ablakon. Mondok néhány példát. Nem értjük, hogy a Tarlós István által teljes egészében sírretett, minden elemében leszerződött, megkötött szerződésekkel bíró hármas metró felújítása hirtelen miért drágult 10 milliárd forinttal az év végén. Nincs magyarázat arra, hogy a Lánchíd miért drágul 5 milliárddal. Nincs magyarázat arra, hogy lefolytatott egy szabályos közbeszerzést a BKK, ez a reklámtender, ahol 8 év alatt 8 milliárd forint bevételhez jutott volna. Egy nagy francia multicég ugye nyújtott be érvényes ajánlatot, és szerződött volna le, tehát még nem is lehet azt mondani, hogy itt kormány közelű, vagy nem tudom, hogy milyen cég bérelte volna ki a főváros reklámfelületeit, indoklás nélkül elutasították ezt az ajánlatot. A hármas metró sinem van, minden leszerződve, nem értjük a 10 milliárdos drágulást, de azt se értjük, hogy miért kell 1 milliárd forintot az idei költségvetésben szakértői díjakra. Nem értjük, hogy a Városházára miért kell idén saját magára költeni az épületére 4,2 milliárd forintot. És sorolhatnám, mondok egy utolsó tételt, nem értjük, hogy mi szükség van arra, hogy a fővárosnak mindig is volt Brüsszelben Európai Uniós képviselete. Tarlós István idején ez 34 millió forint volt egy évben, most pedig 100 millió forint egy évben, több mint háromszorosára növekedett. Nem értjük, hogy Jávor Benedeket miért kell egy ilyen büdzsével kistafírozni Brüsszelben. Tehát van ott pénz, csak folyik ki a kezek közül.
Mi az, amiről meg kell még egyezniük a 60 milliárd forintos átvállalással kapcsolatban? Technikai kérdésekről? A projekt elemeinek a kérdéseiről? Miről?
Értsék a hallgatók, és én is megpróbálom akkor itt számba venni, mi is az ajánlat lényege. Ugye a közfejlesztések tanácsának októberi ülésére jött azzal főpolgármester úr, hogy ő adót emelne, megszorításokat vezetne be, és újabb hitelekkel adósítaná el Budapestet. Mi pedig azt mondtuk, hogy nem tudjuk az adóemelés és a város eladósításának politikáját támogatni, és ezért inkább tettünk egy segítő javaslatot, hogy átvállaljuk ezt a 60 milliárd forintnyi fontos budapesti városfejlesztés megvalósítását, és természetesen finanszírozását. Miről van szó? Szó van a fonódó villamos, budai fonódó villamos déli irányba történő meghosszabbításáról, szó van a kelenföldi buszpályaudvar kibővítéséről és P plusz R parkolók építéséről, szó van a pesti alsórakpartnak a gyalogos és kerékpáros barát zöld felületekkel tarkított fejlesztéséről, átalakításáról oly módon, hogy a kétszer egysávos autós közlekedés is megmaradjon, és szó van a Gellért-hegyi sikló megépítéséről, és szó van arról, ezt is vállaljuk, hogy a biodóm befejezési munkálatait, befejezési költségét biztosítjuk, finanszírozzuk. Én azt hiszem, hogy már tényleg csak technikai kérdésekről folyik az egyeztetés, és én nagyon bízom benne, hogy itt még ebben az első negyedében, tehát március végéig megállapodás lesz.
Városligettel kapcsolatban kell-e még valamiről megállapodniuk, hogy mi lesz a teljes projekt sorsa?
A Városligetben két kérdés lehetne napirenden, az egyik az sajnos nincs, az rajtunk nem múlik, bármikor leülünk a tárgyalóasztalhoz, mi sokszor kértük ezt. Ugye ott is van egy vitánk, de sajnos ezt a vitát nem folytatjuk le, hanem egy kategórikus nemet mond a főváros, de ennek az az ehhez kapcsolódó szakmai érvekről, történeti érvekről, városfejlesztési, urbanisztikai érvekről sajnos nem kész párbeszédet folytatni velünk. Miről is van szó? Ugye Bán Lászlóik úgy alkották meg a Liget programot, hogy a mindenképpen komoly mértékben nő a zöld felület a program befejeztével, ahhoz képest az induló állapothoz képest, tehát amennyi zöld volt a Ligetbe, ahhoz képest mindenképpen jóval több zöld lesz és lenne, még úgy is, hogyha megépülne az a három épület, amiben vitánk van a fővárossal. Ugye mi azt gondoltuk, hogy ahogy az régen is volt, hogy jók itt néhány izgalmas kulturális intézmény, ebből a legjelentősebb lenne a Nemzeti Galéria, ami egy mágnesként a belföldi, külföldi turizmusnak is egy mágneseként szolgálna a Ligetben. Emellett lenne egy Magyar Innovációk háza és egy gyerekszínház. Ez az a három épület, amit még nem kezdődött el az építkezésük, a terveik készen vannak, és a főváros azt mondta, hogy semmiképpen sem támogatja ezeknek a megépítését, mi pedig ugye azt mondtuk az önkormányzati választásoknak gyakorlatilag az éjszakáján, hogy természetesen tartjuk magunkat ahhoz a korábban is folytatott Tarlós István város vezetése idején is folytatott elvhez, hogy a kormány hiába lenne erre pénzügyi jogi lehetősége, semmilyen komoly fejlesztést nem hajt végre Budapesten, ha azt a hivatalban lévő városvezetés nem támogatja. Szerintünk ez a nem támogatás egy rossz döntés, de ezt a döntést ugyanúgy, mint Tarlós István idején, tiszteletben tartjuk most is.
De lesznek torzók a Városligetben ezek szerint?
A torzó azért nem lesz, mert ezek nem kezdődött meg, ezeknek az építkezésük. Ugye itt ilyen, szóval furcsa érveket hallani, mert a Nemzeti Galériát, ami az egykori Petőfi csarnok és egy ipari csarnok helyén épülne, tehát épületek helyén, ott eddig sem volt zöld, meg ezután sem lesz, és a zöld fület ezek megépítésével együtt is gyarapodna. Itt azt a javaslatot tettük a fővárosnak, hogy hozzunk létre egy szakmai munkabizottságot, hogy ezek menjenek bele a részletekbe, tényleg nézzük meg a zöld felületi mutatókat, nézzük meg az urbanisztikai érveket, próbáljunk kompromisszumot találni, de erre sajnos nem volt nyitott a városvezetés, és minden alkalommal csak azt mondták, hogy nem, kategórikusan ellenzik ezeknek az épületeknek a megépítését, úgyhogy most ezek nélkül fog megépülni a Városliget. Egyelőre várunk a jobb időkre és a bölcsebb hozzáállásra.
Csepeli Közpark fejlesztése az mikor kezdődik a gyakorlatban? Most elég síralmas a látvány.
Hát most elég síralmas a látvány, pont erről szól az a fejlesztési elképzelés, aminek egy újabb lépcsőjéhez értünk a megvalósulás során, tehát itt évtizedek óta ez az észak-csepeli terület egy szennyezett, lerobbant autóroncsok, félbehagyott épületek, leromlott lebontott épületek, torzók, és sok minden van ott, tehát az ember el se gondolná, hogy néhány kilométerre a budapesti belvárostól egy egyébként remek adottságú területen ilyen állapotok lehetnek Budapesten. Mi készítettünk egy nagy városrendezési tervet, ez a Dél-Ferencvárosi Észak-Csepeli térség rendbetételére, és az Csepeli északi szigetcsúcsnak a keleti oldalán egy nagy 38 hektáros közparkot képzelünk el, és a várostervezési munka elvégezte után most kiírtuk azt a nyílt Európai Uniós közbeszerzést, amin kiválasztjuk azt a tájépítést, kertépítést, akik azt a csapatot, ez nyilván egy csapatmunka lesz, akik részletesen megtervezik ezt az észak-csepeli közparkot. Ez néhány hónap alatt ez a közbeszerzés le fog zárulni, akkor lesz egy tervezőnk, és elkezdődik a részletes tervezés, tehát hogy hol milyen növényzet legyen, hol vezessenek a gyalogos ösvények, a kerékpáros ösvények, milyen sportpályák pontosan hol, milyen vízparti kiülők, teraszok, hol legyenek a tisztások, a piknikező lehetőségek, tehát egy 38 hektáros területnek a közparkját kell négyzetcentiméternyi pontossággal megtervezni, és ráadásul azt gondolom, hogy az a helyes magatartás, hogyha ezt ilyen közösségi tervezés keretében tervezzük meg, tehát nem az van, hogy kiválasztunk egy tervezőt, az elmegy és a négy fal között lerajzol valamit, hanem szeretnénk itt is honlapon, majd előbb-utóbb személyes találkozókon a környék lakosságának a véleményét becsatornázni a tervezésbe. Természetesen együtt dolgozunk a Csepeli önkormányzattal, a Ferencvárosi önkormányzattal, a Fővárosi önkormányzattal, és szakmai civil párbeszédet szeretnénk arról, hogy pontosan milyen igényeket szolgáljon ki ez a közpark, és az alapján lehet egy olyan 2 év alatt véglegesíteni a terveit.
A kampány egyik fontos témája volt a budapesti patkányhelyzet, de végül a főváros ugyanazzal a céggel kötött szerződést, mint amivel való szerződést kötést a kampányban még ellenzékből kritizálta. Ez olyan súlyú kérdés, amivel kapcsolatban a kormányzati álláspont létezik egyáltalán?
Hát ez a kormányzatnak semmi köze.
Kampányban rettentő fontos volt ez a kérdés.
De nem a kormánynak. A kormány a patkányügytől távol tartotta magát. Nincs semmilyen érintettségünk ebben. Budapesti polgárként azt tudom mondani, hogy kétségtelen van abban valami irónia, hogy azt, amit egy kampányban valaki szidalmaz, azt utána megvalósítja.
Buszbeszerzésekről is érkeztek hírek. A kormánynak ebben van szerepe?
Hát a buszbeszerzésekről az elmúlt hetekben kétféle hír érkezett, az egyikben feltétlenül van, a másikban pedig semmi nincs. Az, amiben van szerepünk, hogy lezárult most már az a munka, aminek keretében egy év alatt Budapesten a kormány finanszírozásában 64 vadonatúj kék busz állt be a közlekedésbe, ezek egy hét alatt körülbelül 500 000 budapestit szolgálnak ki, 500 000 utast szállítanak. Ugye 30 kék buszt vásároltunk a Volán flottába, akik a BKK menetrendje szerinti buszközlekedésben járnak, és Budapesten, illetve Budapesten szomszédos agglomerációs településekre is kimennek, és adtunk 3,2 milliárd forint támogatást a BKV-nak, ez teljes egészében rendelkezésükre áll, amiből pedig a BKV az volt a támogatás célja, és ezt a BKV el is végezte, hogy vásároljanak a kormány támogatásával 34 vadonatúj buszt, ami a BKV BKK flottájába áll be. Az összes busz beszerzésre került, ezek részben csuklós, részben szólóbuszok, természetesen környezetbarát, alacsony padlós, légkondicionált, modern vadonatúj buszok, ezek mind közlekednek Budapesten, ez egy jó ügy volt, ebben szívesen dolgoztunk együtt a Volánnal és meg a Fővárosi önkormányzattal.
Ha ehhez van köze, akkor mihez nincs? Azt mondta, hogy egyikhez van, a másikhez nincs.
Az ugye borzolta a kedélyeket, de a kormánynak ahhoz aztán tényleg az ég egyadt a világon semmi köze nincs, hogy ugye volt ez a fővárosi, ezzel párhuzamosan egy buszbérleti szerződés, ahol valami offshore, már nem is emlékszem pontosan, valami offshore kamucéggel kötött szerződést a BKV, ahol elindulhatott egy olyan cég a közbeszerzésen, aki a kiírás pillanatában, a közbeszerzés megkezdésének a pillanatában még nem is létezett, aki olyan buszokkal indult, amikről részben kiderült, hogy nem léteznek, az európai nyilvántartás szerint nem léteznek, részben pedig a versenytárs, tehát egy másik cég tulajdonában vannak, nem lehetett tudni, hogy kik a tulajdonosai ennek a cégnek, az is egy érdekes fejlemény volt, hogy egy ponton kiderült, hogy a BKV maga azt gondolta, hogy ez egy kockázatos beszerzés, jelzett a fővárosnak, hogy ne csinálják, a BKV vállalatbiztonsági osztálya letett egy jelentést az asztalra, hogy ez egy bizonytalan hátterű cég, aminek vélhetően az a szándéka, hogy a tulajdonosokat eltitkolják, sosem szállított még buszokat, nem lesz ez így jó, valakik mégis úgy döntöttek, hogy a BKV szerződjön ezzel a céggel, de ha jól értem, a vége az lett, hogy a cég nem is tudta teljesíteni a szerződést, és fölbontották. Furcsa történet volt, de a kormánynak ehhez nem volt köze.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fűrjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.